Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm a Minden Tudás Egyetemének megjelent hallgatóit, és azokat is, akik a tévé előtt követik ezt az előadást. Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan értjük meg a gének működését. Mindez azért aktuális, mert egy olyan 8 évvel ezelőtt készült el az ember örökletes információjának, a genomnak az első olvasata, és ez azóta is forrongásban tartja a tudományt. Arról van szó, hogy ez az adatmennyiség, ami megjelent, ez egyrészt egy mennyiségi kihívás, tehát ilyen nagy mennyiségű adatot viszonylag nem kezeltek addig a biológusok. Kiderült, hogy ez a kihívás azért azóta többé-kevésbé legyőzhető, mert hát nagyon erősek a számítógépek, és nagyon, nagyon gyorsan nő a kapacitásuk. Nem oldódott meg azonban egy másik probléma, hogy fogalmi krízis alakult ki, nincsenek meg a fogalmak ennek a rendszernek a leírására. Mit jelent tehát ez? Föltárult előttünk egy rendszer, amely önmagát kódolja, amely stabilan szabályozódik, és amely borzasztóan ellenáll egy csomó támadásnak, ugyanakkor más helyeken, mint ahogy láttuk, az immunrendszert is időnként ugye, hibákat tud elkövetni, időnként betegségeket azért mégiscsak megkapunk. Tehát ennek a bonyolult rendszernek a megértését azt véleményem szerint a rendszer szemléletű megközelítés szolgálja, tehát ez az előadás arról fog szólni, hogy mit is értünk a biológiai rendszereken. De nem szaladunk előre, először végigmegyünk azon, hogy milyen információt szeretnénk megérteni. Ezt mindenki máshogy kezdi el bevezetni. Én, mivel vegyész indítatású vagyok, a molekulának a kémiai szerkezetét szoktam először bemutatni, és ez a kémiai szerkezet többféle részletességgel mutatható be. Bemutathatjuk csak a felszínét, de azt, amit a mostani genomszekvenálási programok, tehát a genom szerkezetét meghatározó programok számunkra adnak, ez a DNS molekula építő elemeinek a sorrendje. Ez szekvenciának mondjuk egy ilyen rövid szakaszon úgy néz ki, mint egy betűsorozat. Egy hosszabb szakaszon azonban úgy néz ki, mint egy véget nem érő szöveg. Hát ez a szöveg betűkből áll, mondjuk ezért gondolunk mi automatikusan szövegre, de ezt a szöveget, ezt nem a számunkra írták. Ez a szöveg, ez azt az információt tartalmazza, aminek az alapján az élő sejt, vagy az ember felépül. Tehát ez egy számunkra ismeretlen nyelven írt szöveg, tehát teljesen jogos a elvárás, hogy próbáljunk utána gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha egy ismeretlen nyelvet próbálunk elolvasni. Tehát megjelenik előttünk egy szöveg, amit olyan nyelven írtak, amit nem értünk. Ez ennek egy híres példája, a Perzepoliszi, tehát perzsa király feliratok. Ezt a királyi palotákon találtak kettő feliratot, és nagyon sokáig senki nem tudta, hogy milyen nyelven vannak. 1800 körül kezdődött meg ennek a megfejtése, és úgy indult el a dolog, hogy egy Grotefend nevű filológus, latinista, tehát egyébként nem is volt a nyelvnek szakértője, nézegetve a szöveget, először kijelölte, hogy hol vannak a szóközök. Ugye hát teljesen világos, hogy elvárható, hogyha egy nyelv, akkor vannak szavak és szóközök benne. Hát ezeket azonosította, majd megnézte, hogy az illető, tehát a szóközök által elhatárolt területen vannak-e ismétlődések. És itt talált szövegen belüli és szöveg közötti ismétlődéseket, ahol tulajdonképpen meg is állt volna a megfejtés, de itt lépett be, hogy elkezdett gondolkozni, hogy mi az értelmezési rendszer, tehát hogyan lehetne megérteni mindezt. Most tehát tehát elválunk attól, hogy mi az írásnak a szerkezete, mik a szavak, hanem mi lehet ideírva. Hát ez egy királyi palota, tehát valószínűleg valamelyik király felírta, hogy én XY király itt voltam. Ennek alapján csinált is egy megfejtést, ami végül is helyesnek bizonyult, hogy az ismétlődő szó valószínűleg azt jelenti, hogy király. Most miért írták annyiszor, hogy király? Hát ezt már akkor is tudták, amit ma is tudunk, hogy a perzsák úgy hívták a királyaikat, egyébként még a múlt században Pesten is járt perzsa sakot is, hogy királyok, királya, nagy király. Hát bármilyen furcsa, ezen a 2500 éves feliraton ugyanez volt fölírva. Hát ezt Grotefend is kitalálta, igen, de hát ki lehet akkor az XY és a Z? Hát ebből már látszott, hogy egy érdekes dolog, hogy feltehetően az egyik király a másiknak a fia, és itt egyetlen személy volt az Z, aki nem volt király. Tehát keresni kellett egy nagypapa, papa és fiú hármast, ahol a nagypapa nem volt király. Hát ennek már egyetlen megoldása volt, ez egy olyan egyszerű egyenlet, de ezt az egyenletet végül is úgy lehetett megfejteni, hogy ő tudta a történelmet, a történelmi rendszert, és ez a három király, ez számunkra nem olyan fontos, ez a perzsa háborúkból jól ismert Xerxész, édesapja Darius, és a nagypapa Hystaspes, aki nem volt annyira ismert, mert ő nem volt király. Hát mit használtunk ebben föl? Hát először is volt egy írásszerkezeti rendszer, amit az elején használtunk föl, hogy vannak szavak, szóközök. Azt is kellett tudni, hogy balról jobbra írják, ebben szerencséjük volt, mert tényleg úgy írták. Tehát volt egy írásszerkezeti rendszer, és ami ezek után jött, az lényegében egy értelmezési rendszer volt. Arról van szó, hogy a szöveg mögött, és ez a gondolat, amit most illusztrálni szeretnék, ez Umberto Eco olasz írónak, és egyébként nagyon, nagyon jeles szemiotikusnak, filozófusnak a ötlete. Tehát a szöveg mögött különböző értelmezési rendszerek, értelmezési kisvilágok vannak. Hát érdekes, hogyha kicsit utána gondolunk, hogy e mögött, az ékírás mögött, ugye oda kell képzelni, amit tudunk az emberi világról. Hát, hogy voltak királyok meg alattvalók. Hát voltak apák meg fiúk. Hát valószínűleg házak is voltak. Tehát az egész értelmezési rendszer, amit felhasználunk, az lényegében ugyanaz volt az ókorban is, mint ma. Tehát egy teljesen tökéletes értelmezési rendszerünk volt, amit magától érthetődően gyorsan és könnyen navigálva föl tudunk sorakoztatni, észre sem vesszük, hogy milyen egyszerűen használjuk ezt a rendszert. Mikor áttérünk a génekre, akkor a helyzet csak egy kicsit hasonlít ehhez. Itt is van egy írásra emlékeztető rendszer, de amiről csak annyit tudunk, hogy nem is emberi nyelven íródott. Tehát ebben már nagyon nehéz szavakat és mondatokat keresni, mert ezt a szöveget nem nekünk írták. De ami fontosabb, az értelmezési rendszer, mert ez az értelmezési rendszer más. Ez már nem egy emberi rendszer, hanem a tudomány által fölépített fogalmi rendszerek állnak mögötte. Tehát a biológiai rendszerről egyszerű kis skicceket kell ide képzelnünk, hogy igen, a géneket szabályozzák, akkor a gének, amit csinálnak, annak a sejten belül van valami helye. Tehát nagyon egyszerű, lecsupaszított, kis rendszerleírásaink vannak. Tehát így érkeztünk el a mai fő témánkhoz, hogy a biológiai rendszerekről tulajdonképpen mit tudunk mondani. Hiszen ebben az eddigi elmondott példában egy csomó érdekes rendszert használtunk. Használtuk a nyelvtani rendszert, például használtuk a szavak rendszerét, a jelentések rendszerét, használtuk a valós világnak, a társadalomnak a rendszerét, hogy királyok és alattvalók vannak. Tehát úgy néz ki, hogy az emberi gondolkodásnak egy alapvető eszköze az, hogy szeret ilyen kis logikusnak tűnő rendszereket fölépíteni. Ez a gondolat Ludwig von Bertalanffy-tól származik, aki egy magyar nagyapjától örökölt szép magyar nevének ellenére egy teljesen tipikus bécsi kutató volt, a Bécsi Egyetem professzora, aki aztán a 60-as évektől Amerikában, illetve Kanadában és az Egyesült Államokban is dolgozott, és a 30-as évektől fejlesztette ki az általános biológiai rendszereknek a elméletét. Tehát ő olyan rendszereket próbált fölírni, amelyek teljesen absztraktak, amelyekről csak annyit tudunk, hogy komponensekből állnak, ezek a komponensek kölcsönhatnak egymással, és egymással jobban hatnak kölcsön, mint a környezettel. Ezt zárójelben jegyzem meg, hogy a fizikusok nagyon szeretnek zárt rendszerekről beszélni, ami teljesen tökéletesen el van zárva a környezettől. Hát ilyen zárt rendszerek ugye a világban nem nagyon sokan vannak, de a biológiában már akkor is lehetett tudni, hogy a zárt rendszerek nem alkalmazhatók. Bertalanffy rendszerei szándékosan ilyen nagyon lazán vannak értelmezve, hogy egymással jobban kölcsönhatnak, mint a környezetükkel, tehát körülbelül elhatárolhatók. Hát ilyen rendszer például a sejt, amelynek ugye van határa, de vannak neki alkatrészei, és ezeket az alkatrészeket, hogyha ránézünk egy ilyen rendszerre, egy idő után felismerjük. Magyarul azt a kicsit kaotikusan mozgó, dinamikus rendszer tudjuk helyettesíteni egy egyszerűsített rendszerrel, és az egyszerűsített rendszer az a rendszer fő elemei és az ezek közötti kapcsolat. Ezt hívjuk a rendszer struktúrájának. Ez egy látszólagosan elvont dolog, de valójában, ha kicsit utána gondolunk, a legtöbb bonyolult dolgot mi nem tudjuk azért olyan egész pontosan megfogalmazni, le kell egyszerűsítenünk ahhoz, hogy elmondhassuk. Például itt mondhatjuk, hogy hogy ennek a nagyon sok elemű rendszernek van öt fő része, és a legfőbb történés az, hogy ott egyetlen elem ott izeg mozog. Itt általában biológiai rendszerekről beszélünk, tehát mondhatjuk azt, hogy egy betegségnek bizony az a mit tudom, a legjellemzőbb dolga, hogy az egyik alrendszer az immunrendszer bekapcsol. És az immunrendszernek egy bizonyos részét vesszük észre, hogy működik. Tehát ez egy nagy emberi abstrakció, és ezért mondhatjuk azt, hogy ez az általános rendszer leírás, ez a mi gondolkozásunknak a ország útja, amivel általában megtámadjuk a biológiai rendszereket. Na most kétféle arca van ezeknek a rendszereknek, ezt itt láthatjuk is. Először is van ez a teljes leírás, ugye, ahol a összes részt egyszerre próbáljuk nézni, ez egy viselkedési rendszer, tehát hogy viselkednek ezek a elemek együtt. A másik az egy absztrakt, elvont leírás, amely értelmezési rendszer volt. Az eddigi példában arról beszéltünk, hogy az embernek, mikor olvas egy szöveget, van egy értelmezési rendszere, amit ő nagyon jól ismer az emberi tapasztalataiból. Kutatónak, mikor olvassák a genomot, vannak értelmezési rendszerei, ezek a biológiai rendszerekről alkotott eddigi tudásunkat tárolják. Most meg fogjuk nézni, hogy hogyan néznek ki ezek az értelmezési rendszerek, amit a biológiában használunk. Az első az a gének rendszere. Hát a gén első közelítésben egy ilyen lineáris információt tároló szakasz, amelyik a DNS-en belül ugye helyezkedik el. Erről készül egy másolat, ebből a másolatból legyártódik egy géntermék, általában egy fehérje. Tehát ez az egyszerűsített kép. Ebben azért több további dolog is van, hát egyrészt emlékeznünk kell, hogy a gén ugye az kódol egy fehérjét, tehát ott van egy információ kódoló rész. Ez tartalmazza azt az információt, ami alapján elkészül a fehérje. De van további információs része is ennek a rendszernek, ugyanis meg kell tudnia, hogy a rendszernek érteni kell ahhoz, hogy mikor kell bekapcsolni, mikor kell egy génnek működésbe lépni, mikor kell arról másolatnak készülni, a másolat hova mehet. Mikor a másolatról elkészült a fehérjének is tartalmazni kell egy információt, egy szintést, hogy hová menjen. Tehát itt ebben a rendszerben, ami egy olyan látszólag nagyon egyszerű kis bábszínházszerű rendszer, sokféle információ van, mert egyrészt benne volt ugye a gén kóduló információja, másrészt benne van a gén szabályozásának a információja, és ezek azok a szabályzó jelek, amiről én beszéltem. Tehát ezekről a szabályozó jelekről beszélek. És ezek szabályozzák a génnek a viselkedését, illetve hát ennek a rendszernek a viselkedését. Tehát a rendszerben vannak olyan elemek is, amik a rendszer viselkedését írják le. Ez azért érdekes, mert akkor, amikor a ékírást megfejtettük, akkor senkinek eszébe sem jutott, hogy végül is most ebből meg fogjuk-e tudni azt, hogy mit csinált Xerxész. Ugye, hogy viselkedett ő az életben, nem. Örültünk annak, hogy egyszerűen megtaláltuk a betűket. Tehát az értelmezés az nagyon sok mindent jelent, ott egy nagyon korlátozott értelmezésről van szó, és hát azt fogom mondani ennek az előadásnak a vége, hogy mikor a géneket olvassuk, szintén egy korlátozott értelmezésről van szó, és ez nagyon sokáig fog még folyni. Lépjünk tovább a fehérjék rendszerére. A fehérjék, itt van egy tipikus fehérje, ez egy emésztőenzim. Ezek bonyolult háromdimenziós szerkezettel rendelkező molekulák, és őrájuk az a jellemző, hogy a háromdimenziós alakjuk mellett van egy nagyon fontos információtartalmuk is. Mit jelent az információtartalom? Mit értek rajta? Ennek a fehérjének például az a feladata, hogy itt megkössön egy másikat. Magyarul a fehérje, mint egy zár, tartalmazza a kulcsra vonatkozó információt. Tehát ennek a rendszernek is van egy információtartalma, ami a viselkedését befolyásolja. Tehát benne van a viselkedésére vonatkozó információ, de ezt nagyon nehezen tudjuk kibogozni. Végül pedig gondolkoznunk kell az egész rendszernek a szabályozási rendszerére. Ez a szabályozási rendszer, ennek már csak az információ struktúráját ismerjük, tehát tudjuk, hogy vannak benne egyes elemek, amelyek a többieket mondjuk bekapcsolásra kényszerítik. Ezt jelentik a zöld nyilak. Akkor vannak olyan elemek, mint a pirosak, amik azt jelenti, hogy ha egyikén bekapcsol, ő kikapcsol egy csomó másikat. Ezt jelentik a piros nyilak. Ez a hálózat úgy néz ki, mintha ez egy nagyon részletes hálózat lenne, holott korán sem, hiszen nem tudjuk, hogy mennyire serkenti az egyik a másikat. Csak örülünk, hogy egyik bekapcsolta a másikat. Tehát ilyen 0-1-es, nagyon egyszerű információnk van, és sajnos ez nem elég részletes ahhoz. De minden esetre azt láthatjuk, hogy ez is egy olyan értelmezési rendszer, aminek megvannak a maga saját specifikumai, például ennek csak információs struktúráját ismerjük. Most a következő kérdés az lenne, hogy hát rendben van, vannak ezek a tudásterületek, hogy a gének érdekelnek bennünket, a fehérjék érdekelnek bennünket. Kérdés, hogy hogyan foglalkozik ezzel a tudomány a mai világban, és hogyan foglalkozott régen? Itt ilyen szürke árnyékszerű módon föltüntettem ezt a szabályzási rendszert. Mondjuk ezt szeretnénk valahogy kitalálni, hogy ezek a gének hogyan szabályoznak, hogyan serkentik egymást. A hagyományos labormódszereknél az volt a helyzet, hogy egy laboratórium, egy kutatócsoport ráállt egy rendszernek a vizsgálatára, és az évek során ezt a rendszert mindig újabb és újabb és újabb szempontok alapján vizsgálta meg. Ez tehát a klasszikus közelítés, ez olyan, mintha ennek a nagy térképnek mindig egy lokális helyét néznénk, és egyre jobban próbálnánk megismerni, mondjuk egy falu életét. A modern kutatás az a fajta nagy teljesítményű sorozatméréseknek a területe, amelyről Falus András professzor beszélt, ez másképp közelíti meg a dolgot. Kicsit egyszerűbb módszerekkel, de az összes gén viselkedését egyszerre próbálja megnézni. Tegyük föl, tehát, hogy van egy ilyen figyelőrendszerünk, és akkor egyszer csak látjuk, hogy néhányan felszabályozottak, erősödnek, néhányan gyengülnek. Ez olyan, mintha az országot felülről nézzük, és néhány helyen fölgyullad a villany, másik helyen leoltották. Ez egy nagyon nagy mennyiségű információ, de borzasztó nehéz ebből értelmes dolgokat kihozni. Minden esetre nagyon biztató, hogy egyre több ilyen különböző mérési lehetőség van, amelyekkel végül is reméljük, hogy egy ilyen teljes rendszert össze tudunk majd a végén állítani. Tehát mi jelenti itt a kihívást? Az, hogy ezekhez a információkhoz, amelyek ma rendelkezésünkre álltak, nem állnak a rendelkezésünkre modellek, ilyen bizonyos egyszerű elképzelések, hogy kinek kit kéne szabályozni. Ezek lassanként gyűlnek fel a tudománytárházában, és ezeket korreláltatni egymás között, tehát megmondani, hogy ezek a térképek hogyan vetíthetők egymásra, ez már egy számítástechnikai feladat. Erről egy gyors animációt készítettem, amelynek a lényege az, hogy hát különböző jellegű információnk van. Ez úgy kell elképzelni, mintha ilyen globális funkciós térképeink lennének, amiket valahogy egymás fölé vetítünk, és megpróbáljuk ezeket együttesen felhasználni. Mit jelent az? Hát először is ezeken a csoportokon, a térképekkel kijelöljük azokat a helyeket, amiket úgy már ismerünk, ahol együtt gyullad fel a villany. Ez azt jelenti, hogy olyan gének például, amelyek együtt szabályozódtak, tehát gyulladás során együtt kapcsolódnak be, vagy kapcsolódnak ki. Ilyen információkat többféle szinten is gyűjtünk, és a legfontosabb a szekvenciális szint, mert a genom az ebből a, tehát ilyen alakban áll majd rendelkezésre, és mikor megjelenik egy új szekvencia, akkor ezzel az integrált adatbázissal próbáljuk összehozni. Tehát elsősorban tehát összekötöttük az összetartozó darabokat, és a genomnak egyes részeit megpróbáljuk összehasonlítani ezzel az integrált tudás anyaggal, amit próbálunk így összeállítani ugye napról napra, ez egy nagyon dinamikusan növekvő valami. Azt az érdekes helyzetet látjuk, hogy egy dolog, az például lehet, hogy több csoporthoz is hasonlít. És a több csoporthoz hasonlítás nem tudjuk megmondani, hogy melyiket hasonlít igazán. És itt az jelent például egy reménysugarat, hogy ebbe az információba nagyon könnyen be lehet venni újabb és újabb adatokat. A legjelentősebb például, hogy a szakcikkeket be tudjuk kapcsolni ebbe. Tehát meg tudjuk nézni, hogy ha valamilyen vitás helyzet van, akkor mit ír erről az irodalom? Nagyon nehéz, mert itt most már nyelvi rendszerekkel kell foglalkoznunk. Tehát ez a fajta integrált tudásábrázolás, ez pótolja azt az emberi képességet, amit úgy mondtunk, hogy nekünk vannak ilyen értelmezési kisvilágaink. Itt ehelyett ilyen nagy globális térképeket próbálunk egymásra rakni, és ezek között próbálunk navigálni. Tehát máshogy dolgozik a számítógép, mint az ember. Az ember általában egy jól integrált kis területről igyekszik mindent tudni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy család, akkor erről mindent tud, hogy hát ugye papa, mama, nagymama, minden van benne. Abban a pillanatban ez teljesen tiszta. Na most a biológiában ezek a rendszerek azért nem ismerik ezt a mélységi integrációt olyan nagyon nagyon jól. Tehát ezért ez még mindig egy nehéz kérdés, amiben sok minden újdonság lesz, de azt lehet mondani, hogy egy ilyen feladatot, mint mondjuk az ékírás elolvasása, 80-90%-os pontossággal megcsinálnak már ezek a számítógépes rendszerek, csak hát, mint mondtam, ez nem egy mélységi megértés, ez éppen, hogy csak úgy tudjuk, hogy körülbelül miről van szó. Nos, a rendszereknek egy érdekes tulajdonsága, most áttérünk egy másik területre, hogy a rendszerek stabilisak és alkalmazkodnak. Na most a biológusoknak ez nem újság, hiszen minden élőlény tud alkalmazkodni a környezetéhez. Ugye egy növény tud alkalmazkodni a szárazsághoz, egy ember nagyon sok mindent elbír. Tehát borzasztó dinamikusan és borzasztó robusztus az élet egésze. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok mindent kibír. Tehát egy rendszer, hogyha megváltoztatják a környezetét, akkor legtöbbször ellenáll, néha kicsit megváltoztatja önmaga is a szerkezetét, de a stabilitását fenntartja. Tehát ez egy nagyon érdekes tulajdonság, mert tulajdonképpen nagyon nehéz is megfogni a biológiai rendszereknek a stabilitását, mert ugyanakkor ennek van egy ilyen csalóka oldala is, hogy egy rendszer stabilis, hát egyszer csak összedől. Tehát, hogy katasztrófaszerű összedülések vannak. Tehát ezért például a rendszer kutatás azért azt mondja nekünk, hogy bizonyos fokig a környezeti rendszer stabilitására azért nem lehet örökké számítani, mert ezek a rendszerek aztán pillanatokon belül is összedőlhetnek. Csak hát nagyon szépen viselkedne, és ezeknek hát most egy kicsit békésebb példáit fogjuk megnézni, hogy néz ki egy ilyen rendszer evolúciója. Ez egy nagyon egyszerű számítógépes modellt fogok bemutatni. Felveszünk néhány pontot, ezek telefonok, és ezek között kihúzunk vonalakat. És megnézzük, hogy milyen jól tudnak beszélni egymással ezek az emberek. Közvetlenül fölhívják esetleg egymást, vagy két lépésben találják meg egymást. Hát egy véletlenszerű hálózatnak nagyon rossz ez a fajta kommunikációs képessége, de hogyha a rendszert elkezdjük változtatni úgy, hogy találomra áthelyezünk vonalakat, és csak azt fogadjuk el, hogyha valamennyire javult a kommunikáció. Akkor néhány lépésben, nem is túl sok lépésben elérkezünk egy ilyen telefonközpontszerű elrendezéshez, és a telefonközpont feltalálása azért nem volt kis dolog, egy ilyen rendszer pedig bármilyen egyszerű, azt kell mondani, hogy primitív, néhány lépésben önmagától feltalálja, hogy hát legjobb az, hogyha van egy központ. Na most ez a központ, ez egy nagyon gyors, mert maximum két lépésre van egymástól két elem benne, mert egy lépés a központ, egy lépés megint ki. De ez egy nagyon sebezhető rendszer, úgyis, hogyha a központ valami okból nem működik, abban a pillanatban vége van az összes, az egész kommunikációnak. Tehát lehet másfajta rendszereket is kifejleszteni, például olyan, hogy most fejlesztünk ki egy olyan rendszert, amelyik nagyon jól tűri a zavart, és nem nézzük meg, hogy mennyire kommunikál. Ha nem tűri a zavart, akkor kialakul egy olyan rendszer, aki mindenki szinte véletlenszerűen sűrűn össze van kötve, és néhányan vannak kívül. Most mi történik akkor, hogyha olyan hálózatot szeretnénk kapni, amelyik tűri is a zavart, de jól is kommunikál? Akkor pedig egy olyan rendszert kapunk, és ez nagyon hasonló már a biológiai rendszerekre is, amelynek van egy erősen összekötött törzsállománya, és vannak periférikus állományai is. Nagyon könnyű észrevenni, hogy ez hasonlít egy nagyváros közlekedési hálózatára, ahol belül van a metróhálózat, hát néhány városban nagyon sűrű a metróhálózat, ugye? És kívül van a periféria, honnan ugye indulnak a buszok a metró végállomásoktól. Tehát ilyen reálisnak tűnő tulajdonságokat a legegyszerűbb matematikai hálózatok is produkálnak. Tehát ez a rendszerelméletnek most egy másik alkalmazása, most nem a részletes leírásokra megyünk, hanem a rendszer viselkedésének egészére. De ott is sok kérdés fölmerül, hogy nem túlságosan egyszerűsítjük mi ezeket a dolgokat, és itt eszünkbe juthat Einsteinnek egy mondása, hogy egy modell legyen olyan egyszerű, amennyire csak lehet. De ehhez Einstein hozzátett valamit, hogy de annál egyszerűbb ne legyen. Na most, ugye ez a viccen kívül, ez egy nagyon mély igazságot fejez ki, hogy nagyon veszedelmesek az egyszerűsítések. Tehát, hogyha valamit túlságosan leegyszerűsítünk, akkor nagyon félre mehetünk, hiszen a rendszernek az ilyesfajta struktúrát leírása, az mindig szubjektív. Tehát van egy kutató, ő úgy gondolja, hogy úgy kell valami struktúrálni, hát nem lehet tudni, hogy ezzel nem egyszerűsíti le a dolgokat, és hát manapság, amikor az internetet az emberi kapcsolatokhoz hasonlítjuk, és a sejtekhez, akkor azért feltehető, hogy ebben túl sok egyszerűsítés is van. Na most Einsteinnek ebben tehát igaza volt valamennyire, de azért nem egészen. Mert a legegyszerűbb modelleknek is van bizonyos fontossága. Például adva van az idegrendszer, amit itt most a képen látunk, ez az idegsejtek között nagyon komplex és különös kapcsolatok vannak, kémiai és elektromos jelek cikáznak a sejtek között. Tehát ez ennél komplexebb rendszert nem is lehet elképzelni, hiszen az emberi agyműködését is ilyen rendszer kódolja. Nézzünk azonban ennek egy nagyon egyszerűsített változatát, amikor a rendszert helyettesítem néhány ponttal és közöttük lévő kapcsolatokkal. Azt mondom, hogy itt a rendszernek egy részén itt kezdjenek el bizonyos jelek bejönni, és hogyha zöld jel, akkor az egyik kimenet jelezzen, hogyha piros jel, akkor a másik. Ezek a zöld és piros jelek, ezek nagyjából hasonlítanak egymásra, tehát a zöld majdnem mindig ott jelentkezik, a piros is majdnem mindig, de sok hiba van benne. Na most ezt a folyamatot tréningnek nevezik, és ennek az eredményeképpen, ennek a tanulási folyamatnak az eredményeképpen a rendszernek egyes kapcsolatai megvastagodnak, épp úgy, mint ahogy a beidegződés során egyes kapcsolatok intenzívebbé válnak, mások elvékonyodnak vagy eltűnnek. Na most ez egy olyan egyszerű kis rendszer, ami nyilvánvalóan nem jelképez, vagy nem modellezheti az idegrendszer működését. De valamit azért mégis csinál, nevezetesen ez az elmúlt 25 év talán legsikeresebb iparilag is alkalmazott algoritmusa. Amikor hangokat ismer föl egy számítógép, amikor a szemünket ismeri föl, vagy a kézírást ismeri föl, általában ilyen fölismerő tanuló algoritmusokat használunk. Tehát itt ugyan a rendszerről nem tudtunk meg sok mindent, de azt észrevettük, hogy ennek a rendszernek egy tulajdonsága az borzasztó fontos gyakorlati alkalmazásokhoz is vezethet. Vegyünk most még egy példát. Ez egy még bonyolultabb, hát látszólag még bonyolultabb rendszer, egy hangyaboly rendszerének a modellezése. Hát, mint tudjuk, a hangyák azok nem véletlenszerűen mennek a természetben csak úgy oda. Legtöbbször észreveszünk, hogy vonulnak valahova. A hangyáknak nagyon komplex társadalmuk van, és ebben a társadalomban komplex jelzőrendszerek vannak. Ezek a jelzőrendszerek, hát nem szavak, nem olyan komplex, mint mondjuk az emberi, hanem kémiai anyagokkal jeleznek egymásnak, hogy most össze kell gyűlni, most el kell szaladni, mert veszély van, tehát vannak riadójelek, akkor vannak jelek, hogy itt van a jó ennivaló. Tehát sok fajta funkcióra tudnak specifikus jelet kibocsátani. Mit tudunk erről felhasználni? Hát például érdekes az, hogy egy hangya hogyan találja meg az utat a táplálékhoz. És hogy van az, hogy miután ő egyszer megtalálta, egyszer csak az összes hangya arra felemegy. Hát erre ezek a kémiai jelanyagok vagy feromonok szolgálnak, és az az elképzelés, hogy mikor egy hangya megtalálta az utat, visszafelé lerakja ezt a feromont, annak örömére, hogy ő sikeres volt. Hogyha egy hangya rövid úton visszaér, akkor ez a feromon ott marad az úton, a hosszú útról pedig hát sokkal inkább elpárolog. És legközelebb, mikor a hangyák indulnak, ők már arrafele indulnak, ahol sok volt tehát sok van ebből a feromon anyagból. És most már nagyon kevesen mennek a másik úton, visszafelé. Most már mindenki itt rak le feromont ezen a rövid úton. Mi történik? Két-három ilyen iteráció, két-három ismétléssel az összes hangya megtalálja, hogy merre van az úta a táplálékhoz. Tehát itt a hangyatársadalomnak egy nagyon egyszerű tulajdonságát modelleztük, és hát mégis mire jó ez akkor? Manapság a robotok vezérlése, az egy nagyon komoly terület. Például a robot repülőgépeket ilyen algoritmusokkal irányítják, például egy nagyon népszerű alkalmazás, a legnagyobb olasz autógyárban a raktárakat feltöltő, illetve kiürítő robotok ilyen algoritmussal keresik meg, hogy hova kell menniük. Tehát a hangyatársadalomtól eljutottunk a robottársadalomig, és itt nem mondhatjuk azt, hogy itt most tulajdonképpen megtaláltuk, hogy hogy működik a hangyatársadalom, de annak egy elvét átültettük a gyakorlatba, és így hát tulajdonképpen, hogyha nem is a nagy tudomány jutott előre, de azért a technika előre jutott. Hát a mai előadásomban lényegében ezt szerettem volna elmondani, hogy a biológiai rendszerek egységes szemlélete az valamennyire átsegít bennünket ezen a körülményes helyzeten, ahova az új tudomány ma került. Mert ezzel a rendszer szemlélettel egyrészt megérthetjük a genetikai információt, másrészt megpróbálhatjuk beilleszteni a biológiai rendszerek működésébe. Hát végül szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak, akik ezeket a számításokat, illetve a modelledéseket végezték, Ágoston Vilmosnak és Szerzső Netoteának, ők a csoportom tagjai Szegeden, és Baksa Balázsnak, aki a számítógépes animációt csinálta. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!